Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben a turizmusról beszélgetünk, arról, hogy a székelyföldi turizmus hogyan tud jobbá válni, vagy ha úgy tetszik, hogyan lesz profibb a székelyföldi turizmus, milyen új perspektívák kellenek a hazai turizmusnak, az erdélyi, a székelyföldi turizmusnak. Miért mondjuk azt, hogy a fejlesztés a turizmus lelke, és hogyan lehet, hogyan tudnánk fejlődési pályára állítani a turizmust, hogyan tudnák fejlődési pályára állítani. Dr. Tóth Batizán MSC Emőke, szociológus, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem óraadó tanára, Albert Zoltán idegenforgalmi szakember és dr. Hans Péter biofizikus kutatóbúvár a vendégeim. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönjük a meghívást.
Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket. MSE, ön elméleti választ adhat arra a kérdésre, hogy hogyan kell kinézzen az a turizmus, amit profinak nevezhetünk?
Hát ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés. Nem hiszem, hogy van egyetlen egy válasz arra vonatkozóan, hogy hogy néz ki az a turizmus, ami profi. Én azt gondolom, hogy régióként, tehát a régiók sajátosság, különböző régiók sajátosságára épülve és építve lehet kialakítani minden régióban egy-egy professzionalizált és jól működő turizmuspiacot, ha úgy tetszik. Én a doktori, aztán posztdoktori tanulmányom, kutatásaim során is három különböző régiót hasonlítottam össze, Balaton, Dél-Tirol és a székelyföldi turizmuspiacot, és ennek a három régiónak az összehasonlítása, illetve hát nem a három régió, hanem a három régió turizmuspiacának az összehasonlítása mentén vontam le olyan következtetéseket, amelyekre építve azt gondolom, illetve meggyőződésem, hogy a székelyföldi turizmus piacot tovább lehetne lendíteni ezen a fejlődési pályán, és hát ennek a nem is tudom, kutatásnak egy modell az eredmény, amely különböző elemeket, különböző artefaktumokat tartalmaz, amelyeket, hogyha beépítünk a székelyföldi turizmuspiac fejlesztésébe, akkor vagy a székelyföldi turizmuspiac alakításába, akkor azt gondolom, hogy jó irányba fogunk tartani, és itt nem kell ilyen nagyon-nagyon bonyolult dolgokra gondolni, csak olyan dolgokra, amelyek Dél-Tirolban is Balatonon működnek, nálunk pedig nem vagy még kezdetleges stádiumban, fázisban vannak, mint például a minőségi szolgáltatások, a minősítések fontossága, a kooperáció, ugye az együttműködés, a bizalom, az adott régiónak a unique selling pointja, tehát hogy az eladhatóságának a kialakítása, és még néhány ilyen egyszerű elem, amelyek azt gondolom, hogy jelentős változást idézhetnének elő a székelyföldi turizmuspiac előremozdításában.
Albert úr, ön hogy látja, milyen a jelen most? Milyen a székelyföldi turizmusnak a jelene? Mi van meg abból, amit itt MSE elmondott, és mi lehetne meg abból könnyen?
Hát a jelen nem annyira elkeserítő, mint amennyire néha felvillantjuk ezt, de nem is annyira derűs, mint ahogy sokan, és hát kommunikációban sokszor megjelenik, húzóágazatként szokták apostrofálni. Van egy nagy káosz a vállalkozók fejében, mert nagyon sok kényszervállalkozó van ebben a szakmában, és ahogy Emese is említette, nem alakultak ki megfelelően azok a rendszerek, azok az egymáshoz kötődések, amik tudnák segíteni ezt megfelelően, mármint az ágazatot megfelelően. Van bizonyos térség Székelyföldön, bizonyos attrakciók, amik az egyediségét, ugye ez a unique selling points, amiről szó volt, az egyediségét tekintve nagyon jól kotáltak, és ezekre a vonzerőkre hiányoznak azok az idegenforgalmi termékek, amik gyakorlatilag eladhatóvá teszik ezeket a vonzerőket. És ez az egyik nagy probléma, hogy az emberek nem tesznek különbséget egy lehetőség és egy idegenforgalmi termék között. És sokszor belefutunk abba a hibába, még mindig, hogy mikor megkérdezi az érdeklődő, hogy akkor mit tud itt csinálni, akkor azzal a válaszsal élünk, hogy mindent. És a mi fejünkben pörögnek a számtalan élmények, kirándulásról, vizes csatákról, mosolygós emberekről. Igen, ám csak, hogy ezt teljesen másképp érzékeli a fogyasztó. A fogyasztónak a minden az semmi, mert neki ezek az információk, ami megvan a mi fejünkben, ezek nincsenek meg. És hogyha nem tudunk terméket adni a kezébe, akkor eláll a vásárlási szándékától, és máshova megy. Tehát ezek a dolgok hiányoznak, tehát elsősorban az attrakció, tehát a nagy attrakció, ami távolról is látszik, tehát ne arra gondoljunk, hogy mi ismerjük a kis fürdőcskét a falu szélén, és milyen jó, hogy hárman délután összegyűlnek, és az őszi melegben egyet beszélgetnek, hanem arról van szó, hogy egy nemzetközileg látható attrakció, ami megmozdítja a turista forgalmat, ami oda irányít bizonyos turista forgalmat, és annak mentén sok szolgáltató meg tud élni. Nagy fürdők, dinóparkok, nagy sípályarendszerek, téli-nyári sí lehetőségek, számtalan a lehetőség, mármint hogy idézőjelben lehetőség, mert gyakorlatilag ezek még gyerekcipőben járnak.
Itt hallottuk a szakembereket, hogy hogyan tekinthetünk a székelyföldi turizmusra, melyek a gyenge pontjai a székelyföldi turizmusnak. Dr. Hans Pétert kérdezném, akinek bár nem a turizmus a szakterülete, de kutatóbúvárként számos helyen megfordult, magánemberként számos helyen megfordult, és hát külföldi kollégáival is sokat beszélgettek az erdélyi turizmusról, arról, hogy mivel tudja lekötni magát egy külföldi, ha eljön Erdélybe, és mi az, ami nagy hiány neki, és nagyon fontos az, hogy pozitívumokat említsünk, de hogy azt is fontosnak tartom, hogy igen, kimondjuk azt, szembenézzünk a valóságunkkal, hogy mi az, ami nem éppen úgy van Erdélyben, ahogy azt elvárják a külföldiek. Dr. Hans Péter úr, ön hogy látja az erdélyi turizmust?
Én talán azzal kezdeném, hogy látják azok a külföldi kollégák, akiket meghívtam Erdélybe, és vagy eljöttek, és elmondták nekem a tapasztalataikat, vagy pedig nem jöttek el ilyen-olyan okokból kifolyólag. És itt jó néhány olyan anomáliával kellett szembesüljek, amelyeket hát kénytelen vagyok szóvá tenni, mert látnunk kell, hogy egész Európa a piacunk, de ugyanakkor egész Európa a konkurenciánk is. És manapság már nem annyira nehéz egy olcsó repülővel Európa másik felébe elrepülni, és ott eltölteni esetleg egy hétvégét vagy egy hetet. Szóval nagyon rendbe kell szedjük magunkat annak érdekében, hogy konkurálhassunk akár Dél-Tirollal, akár a Balatonnal. Itt első ponton említeném az attrakciófejlesztéseknek a hiányát, és ezzel párhuzamosan szólnék néhány szót a túlburjánzó szállodafejlesztésekről. Volt olyan kollega, aki azt mondta, hogy hát ő azért nem jön el, mert szétnézett egy kicsit az interneten, hogy ő mit tudna csinálni mondjuk Szovát a környékén, és azt mondta, hogy hát ők nem betegek, egészségesek, gyerekekkel jönne, és a családja egészen biztos, hogy néhány nap után unatkozna. Volt olyan kollégám is, amelyik eljött, és azt hiányolta, hogy a családja szintén pár nap után már nem nagyon volt mit csináljon. Itt mindenképpen egy nagyon jelentős attrakciófejlesztésre volna szükség. Ezeknek az attrakcióknak a digitális jelenlétét kellene megoldani, és ha csak abból próbálunk megélni, amink van, akkor ennek előbb-utóbb, vagy inkább előbb nagyon súlyos következményei lesznek. Beszélgettem fiatal vállalkozókkal is, akik azt mondták, hogy hát ők panziót szeretnének építeni, Csíkban, Háromszéken, Gyergyóban, Marosszéken, mindenfele. És mondtam nekik, hogy nézzétek egy picit meg, mekkora egy panziónak a kihasználtsága. És kiderült, hogy a Székelyföldön néhány kivételtől eltekintve 50% alatti a panzió kihasználtsága. Azért, mert a turistákat, azokat nem csak a panziók és nem csak a szálláshelyek hozzák a Székelyföldre, hanem az attrakciófejlesztés. Egy kivétel bálványos, amelyet ugye nagyon-nagyon jól menedzselnek, ott 90% körül van a szállodáknak a kihasználtsága. Szóváltán a luxus szállodáknak a kihasználtsága, ennek külön utána néztem, 60% körüli, és olyan, hogy Szováltán ne lehessen helyet kapni egy szállodában, olyan csak a csúcs szezon hétvégéin fordult elő. Ennek ellenére 6 millió eurót fordítottak közpénzből egy szovátai luxus szálloda építésére, amit nagyon-nagyon nehezen lehet közösségi érdekek mentén indokolni, hiszen csak egy meglevő tortát oszt lényegében tovább. Én magyar adófizetőként lévén, hogy én nekem egy állásom Magyarországon is van, ezért fel vagyok háborodva, hogy az én adóforintjaimat az erdélyi magyar gazdaság segítése címén olyasmire fordítják, aminek nem sok köze van az erdélyi magyar gazdaság megsegítéséhez, mert lényegében új turistát, több pénzt nem igazán hoz egy ilyen fejlesztés. Én úgy gondolom, hogy az a probléma, hogy egy komolyabb attrakciófejlesztés, mint például a Dino Park, vagy egy élményfürdőnek a létrehozása, hát például Szovátán nincs élményfürdő, vagy olyan befektetések, amikkel mondjuk egy elzászi turistaközpont környéke tele van, eléggé tőkeigényesek, és egy kis vállalkozónak erre nincs pénze, és éppen ezért úgy gondolom, hogy a pénzt inkább erre kellene fordítani. Ezen felül még a kollégák visszajelzéseiből összesen 10 pontot írtam fel, ezeket nagyon röviden most felsorolnám, és akkor esetleg a beszélgetés során kitérhetünk rájuk. A asszisztenseim nem tudtak bejönni, ha nem volt autójuk Korondról Szovátára, Gyergyóból a Gyilkostóra, Csíkszeredából a Szent Annatóra, mert egyszerűen nincs tömegközlekedés. Tehát nem csak azokat az attrakciókat nem érik el a turisták, amelyeket amúgy elérhetnének, a baj ennél jóval súlyosabb, tehát nem is nagyon tudnak a környékre kimozdulni, hogyha nem mennek autóval, de hogyha meg akarnak inni egy pohár bort este, akkor már nem tudnának visszajönni. Néhány helyen infrastrukturális problémák vannak. Tehát például nevetséges, hogy a Székelyföld egyik legjobban működő szállodájához, a bálványosi szállodához vezető utak borzalmas állapotban vannak. Az egyik útnak a fele le is omlott, és úgy oldotta meg ezt az útvállalat, hogy azt az útrészt elkerítette, és ott csak egy sávon lehet közlekedni. A másik útrészen pedig egyszer eltört az autómnak a teknője. A Szent Annatónál nincs egy föld alatti kábel, amelyik villanyt vezetne oda, a Gyilkostónál nincs megoldva például a szennyvízelvezetés, és úgy hallottam, hogy a nagy teljesítményű villamos hálózattal is gondok vannak itt-ott a Székelyföldön. Az egyik nagyon kedves kolléganőm megegyezte, miután már a harmadik-negyedik vendéglőbe ugyanazt a kínálatot tették a pincérek elé, hogy hát ilyen sorba, olyan sorba, csirkehús, krumplipüré, hogy itt van valami szabály Romániában, hogy minden vendéglőnek csak ugyanazokat az élelmiszereket, ugyanazokat az ételeket lehet forgalmazni. Tehát ez egy idő után már unalmassá válik, és nagyon kevés helyen láttuk azt, hogy a vállalkozók arra törekszenek, hogy a gasztronómiai kínálatukat szélesítsék.
Jó, tehát akkor vegyük sorra. Igen. Szállodák, igen, illetve attrakciófejlesztés Tóth Batizán nemese emőke szállodák túlburjánzásának a problémáját vetette fel, Anc úr.
Én azt gondolom, hogy a turizmust, ugye ahogy Zoltán is említette, rendszerben érdemes vizsgálni, értelmezni. Tehát a turizmuspiac egy ugyanolyan piac, mint bármelyik más piac, ahol ugyan erőforrásaink, amint említették, lehetőségek vannak, de hogy ebből hogyan alakítunk terméket, és hogyan szólítjuk meg a potenciális fogyasztó közönséget, ez egy teljesen más történet, és nem szabad, hogy kimaradjon a turizmus piac fejlesztéséből, mint olyan. Ugye egy láncról beszélünk, amelynek a fejlesztése valahol el kell, hogy kezdődjön, és én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy a turizmus piacában mint olyan fejlesztések kezdődtek, és abban bízom, vagy hát azt láttuk ugye a Balatonon is akár, hogy ahogy megjelentek a nagy piaci szereplők, akkor tehát, hogy az ő hatásuk, az ő jelenlétüknek a hatása tovább bűrűzött. elsősorban ugye munkaerőt alkalmaznak, másodszorban a helyi termékeket fogják remélhetőleg felvásárolni, tehát ugye a gasztronómiára is jelentős hatással vannak, és ugye ez az egész itt indul be, de hogy a hatása az sokkal távolabbra gyűrűzik, és én azt gondolom, abban bízom, hogy pozitív eredményeket fog produkálni.
Attrakciófejlesztés, itt úgy fogalmazott Albert Zoltán úr, hogy olyan attrakciókra van szükség, amelyek messziről is látszanak, amelyek más országokból is látszanak, és nem olyan kis medencékre, ahol összeül három rokon és jól érzi magát. Nyilván az is fontos, hogy a rokonság jól érezze magát, vagy a faludéliek, de a turizmusról beszélünk itt, ahogy Hans úr fogalmazott, hogy a piacunk az egész Európa. Tehát, hogy ki kell olyan attrakciófejlesztésbe kezdjen, amelynek az eredményét látjuk mindenhonnan.
2016-ban, amikor a Balaton a környéki turizmusát értékelték, akkor az fogalmazódott meg konklúzióként, hogy fejlesztések vannak ugyan, de azok esetlegesek, pontszerűek, nem kapcsolódnak össze, és nem egy integrált rendszer részeként működnek. És én ezt azért idézem, mert 2023-ban most azt hiszem elmondhatjuk Erdélyről, Székelyföldről, hogy ugyan vannak kezdeményezések, viszont a feladat az az, hogy ezek a kis kezdeményezések, kisebb-nagyobb ugye kezdeményezések akár, valahogy egy közös egységé kovácsolódjanak. És ugye itt tényleg az a kérdés, hogy akkor van-e olyan turisztikai szereplő, van-e olyan turizmuspiaci aktor, akinek az a feladat, hogy a különböző turizmuspiaci szereplőket összefogja, és egy közös stratégia, egy vízió mentén akár adott irányba terelje. Mert említjük Dél-Tirolt folyamatosan, amit szerintem nagyon helyesen tesszük, hogy említjük, hiszen földrajzi adottságok a szempontjából is Dél-Tirol, Székelyföld között jelentős hasonlóságot érzékelhetünk, és ami másik szerintem nagyon fontos szempont, hogy Dél-Tirol ugyanabban a többség-kisebbség kontextusban alakította ki a maga világszinten a neves turizmus piacát, mint amilyen többség-kisebbség kontextusban jelen pillanatban mi is működünk. A Dél-Tirolban viszont van egy szervezet, az a neve, hogy IDM, akik évi 60 millió euróból gazdálkodnak, és akik a turizmus piac élén állnak, és meghatározzák a cselekvési irányokat, szegmensekre bontják a piacot, tehát számtalan feladatuk van, és számtalan feladatot vállalnak fel azért, hogy a Dél-Tirol turizmus piac az úgy működjön, ahogy jelen pillanatban is teszi.
Albert Zoltán úr, ha kiegészíteni a szállodák, illetve az attrakciófejlesztés témáját, akkor kérem tegye meg, illetve beszéljünk arról is, amit itt Hans úr még felvetett, a tömegközlekedés hiánya, a szegényes gasztronómiai kínálat, amivel szembesülnek nem csak a hazai, nem csak a külföldi, hanem a hazai turisták is Erdélyben.
Először egy kicsit reflektálnak erre, amit az imént emesen mondott, a Dél-Tirolt Székelyföldhöz hasonlítani, az olyan, mint egy Mercedes-t egy Trabanthoz, tehát, hogy vannak.
De mi vagyunk a Mercedes, mondja azt.
Mi leszünk a Mercedes.
Nagyon jó lenne. Mindenképp a fejlődésnek az iránya az felfele mutat, tehát, hogy nincs ok elkeseredésre. Visszatérve az attrakció, illetve szálláskapacitás kérdésére. Tehát az észszerű az az, hogy azokat a befektetéseket, amelyek hosszú távú megtérülést ígérnek csak, aminek nagy fenntartási költségei vannak, ezért mind befektetések nem a legcélszerűbbek, hogy privát szektorban megtörténjenek. Ezeket ide szokott betársulni a közszféra, vagy a közszféra hozza létre ezeket a befektetéseket, hogy fenntartsa és generálja a fejlődést az adott térségben. Hogyha Balatonról beszélünk, már csupán a Balaton és a bizonyos szociopolitikai helyzet egy adott ponton, de maga a Balaton vagy egy tengerpart elegendő ahhoz, hogy fluxus generáljon ezekre a helyekre, és ettől elindul a szállásfejlesztés, ettől elindul a közétkeztetés fejlesztés, és minden olyan szegmens, ami kicsi pénzt tud kicsikarni a turistáktól. Most ezek a polarizáló pontok, amikben híja van Székelyföldnek, de természetesen ettől eltekintve a szállások, mint úgy, vagy jó megtérülési rátával kecsegtető beruházások. Tehát, hogyha én, mint magánvállalkozó, úgy gondolom, hogy a számok azt mondják nekem, hogy jó, befektesek ebbe a dologba, akkor igenis, elköltöm azt a pénzt, még akkor is, hogyha ezt csak egy 30-40-50%-os kihasználtsággal tudom működtetni, hogyha az megtérül nekem 7-10 év alatt, akkor azt mondom, hogy igen, érdemes ebbe befektessek. Az egy másik kérdés, hogyha ezt a szállodát olyan helyre telepítem, ahol amúgy is nagy igény van rá, egy nagyvárosba, egy nagy természeti attrakció mellé, mit tudom én, Szent Annató térségébe, vagy Gyilkostó térségébe, vagy akár Szovátafürdőre, ezek a számok javulnak, és persze tudom javítani a saját szolgáltatásaimmal is. A különböző pontok összekötése, összeállítással, ez tényleg egy hihetetlenül nagy elégtelenség. Tehát gyakorlatilag csak is személyautóval lehet kényelmesen és nyugodtan, tehát ahogy egy pihenő turista szeretné megközelíteni a különböző szolgáltatóegységeket, különböző attrakciókat. Ez egy még a személyzetnek is nehéz az ingázása adott esetben, tehát beszűkíti a lehetőségeit a vállalkozóknak is, tehát egy olyan dolog, amire kell fokozottan odafigyelni, akár egy beruházás esetében is. Dél-Tirollal párhuzamot vonva, ők pont ebben alkottak nagyot, vagy alkotnak folyamatosan nagyot, hogy olyan településeket tudnak bevonni az idegenforgalomba, amelyek teljesen félreelsőek, gyakorlatilag semmi érdekesség nincsen ezekben a településekben, de azáltal, hogy bekötik egy kötélpályával, vagy egy ingyenes autóbusszal a fő attrakciókhoz, lehetőséget teremtenek befektetőknek, hogy ezeket a településeket is potenciális területnek lássák, illetve a vendégeknek is új palettáját tudják bevonzani ebbe az egyenletbe. Tudnélik, egy túlterhelt, nagy, felfejlesztett turista központnál természetesen az árak is robbannak, de hogyha egy picit nyűgösebb, picit távolabb eső települést kötünk be ebbe a körforgásba, ott egy másik célcsoportnak teremtenek szolgáltatásokat. Tehát ezt figyelemmel kísérve voltak itt évtizedek óta voltak ötletek például a Szent Anna kapcsán, hogy itt is egyrészt a természetvédelem jegyében, másrészt a gazdasági hasznosíthatóság jegyében az autós forgalmat a két vulkáni kráter közti nyeregbe állítsák le, és egy kötélpályás vagy egyéb közszállítási rendszert alakítsanak ki, ami az egészet gátolja, ezt a folyamatot, az, hogy nem tudnak gyakorlatilag a helyi települések megegyezni, hogy honnan legyen ez a felmenetel, és toppognak egy helyben, ahelyett, hogy már rég meglépték volna ezt a kérdést, és rég ingyenes autóbuszok hordanák be a Vulkán szoknyájáról az összes vendéget ehhez az egyegységhez.
Én azt látom, hogy a szakemberek azok érzékelik, a szakma az érzékeli azt, hogy mi a probléma, mégsem lehet itt egyről a kettőre jutni. Hans Péter úr, ön mit tapasztal? Meghallgat, vagy nyitott fülekre találnak azok a meglátások, amiket esetleg a civilek javasolnak a szakmának, ne adj Isten a döntéshozóknak?
Röviden a válaszom az, hogy többnyire nem. Nekem nagyon súlyos konfliktusaim adottak több helyen abból, hogy bizonyos problémákat nyilvánosan elmondtam. Többek között perek is a nyakamon vannak emiatt, de Ha megengedik, még néhány problémát felsorolnék, hogy teljes legyen a kép. Mindenekelőtt reflektálnék arra, amit a szakember kollégák mondtak. Én úgy gondolom, elég jól ismerem Dél-Tirolt, hogy Székelyföld természeti adottságok tekintetében van olyan szinten, mint Dél-Tirol, sőt, úgy gondolom, hogy nagyon sok tekintetében Dél-Tirol fölött van. Például az utóvulkani működések tekintetében, ami egy unikális attrakciója a Székelyföldnek. A luxusszállodák és a befektetések kapcsán még annyit szeretnék elmondani, hogy Székelyföldön jelenleg nincs munkaerőfelesleg, sőt, tragikus munkaerő hiány van, és továbbra is úgy gondolom, hogy egy elhibázott szállodafejlesztés, vagy egy magánrepülőtérnek a fejlesztése, az nem biztos, hogy a jó irány. Tirolban pontosan, hogy nem az ilyesmikbe fektették be a pénzt, hanem a közértekű attrakciók fejlesztésébe fektették be a pénzt, és azért van Tirol ott, ahol van, és részben azért vagyunk sajnos mi is ott, ahol vagyunk, mert az erőforrásainkkal is rosszul gazdálkodunk. Ami szerintem érdeke lenne a szállodatulajdonosoknak, hogy kiszélesítsék a szezont. Nagyon sokan arra panaszkodnak, hogy csak a csúcs szezonban vannak vendégeik. Hát könyörgöm, ennek is az attrakciófejlesztés lenne az eszköze, hogy olyan csoportokat célozzanak meg, amelyek nem nyáron vagy nem szilveszter környékén, hanem mondjuk ősszel vagy tavasszal mobilisak. És ilyenből nagyon-nagyon sok van. De sajnos azt látom, hogy Székelyföld nincs jelen azokban a hálózatokban, azokban az európai hálózatokban, amelyek ezt elősegítenék. Ha véletlenül valaki egy ilyenbe bekerül, annak ez egy aranybánya. A Gyilkostó mellett találtam egy vállalkozót, amelyik bekerült egy olyan hálózatba, amelyik futószalagon hozza neki a nagyon jól fizető nyugati turistákat lovas turizmusra. De nagyon sokan nincsenek benne ebbe a hálózatba, és volt olyan kollégám, aki azért nem jött el, mert azt mondta, hogy Székelyföldön, hát ő nem látott olyan szállodákat, amelyek benne lennének a Youth Hosteling International-be, vagy bármilyen ifjúsági szállás hálózatba. Egy hálózatba benne lenni, az egyfajta minőségi garanciát is jelent, és akkor sokkal nyugodtabban jönnek ide a turisták, mint hogyha nem lennének benne a hálózatokban. A szakmával való kommunikáció, hát itt már említettem, hogy nagyon sokan egy sértésnek veszik, hogyha problémákat vetünk föl, míg Dél-Tirolban is, meg Svájcban is külön szakma szelet van arra specializálódva, hogy a turisták visszajelzéseit és a turisták kritikáit feldolgozza. Amit még meg szeretnék említeni, hogy a tényleg unikális természeti adottságainkat nem használjuk ki eléggé. Gondolok itt az ásványvizekre, amelyeknek a jó része elfolyik, a mofettákra. A Gyilkostó mélyén egy olyan csodálatos világ van, amit azt hiszem, hogy én vagyok az egyetlen ember, aki látott. Oda is, hogyha egy ilyen víz alatti alagutat építenénk, amelyik akár kivehető lehetne a tóból, máshova is át lehetne helyezni, az egy világszenzáció lenne. Ugyanez elmondható a medvetó kapcsán, és ott is egy ilyen üvegalagúton meg lehetne tekinteni a haluklin réteget. A további probléma a többnyelvű feliratok hiánya. Hát engem 10-valahány évvel ezelőtt azért bocsátottak el a kolozsvári egyetemi oktatói állásomból, mert kiraktam magyar és német feliratokat. Ma már ez nem egy probléma. Manapság már senkit se vesznek elő azért, hogyha román alatt ki van írva valami magyarul, angolul és németül. Sajnos nagyon sok olyan székelyföldi magyar ember által üzemeltetett panziót, attrakciót is látok, ahol a többnyelvű feliratok hiányoznak. További gond, hogy sok üdülőtelepen tolerálják a szörnyű viselkedést, de itt nem emberek szörnyű viselkedésére gondolok, hanem vendéglátóipari egységek szörnyű viselkedésére. Például Szovátán ott van egy Bohema nevű hely a tóhoz közel, amelyikben egyszer kimértem, esténként 85 decibellel ordít a zene, hogy leültünk egy tudományos megbeszélésre a mellette levő parkban, és arrébb kellett menjünk, mert egymás szavát nem hallottuk. A Gyilkostó környékén szörnyű szemét van, összetört padok vannak, és a illetékes cég, az ezzel megbízott cég, a Monturiszt nem csinál semmit, és a polgármesteri hivatal sem csinál semmit. És még egy utolsó probléma, amit felvetnék, a parkolóhelyeknek és a WC-knek a problémája. Nagyon sok helyen nincs elég WC, nyáron pedig a parkolási helyzet szörnyű. Volt olyan asszisztensem, aki bejött autóval, mert ugye nincs tömegközlekedés, és nem volt hova leparkoljon, és akkor mindenféle ilyen hajmeresztő megoldásokat kellett keressünk, hogy valahogy a kollega le tudjon parkolni.
Nagyon fontos szempontokat villantott fel Péter, és azt hiszem, hogy az elsők között szerepelt, amit említett, ugye az infrastruktúra, illetve annak a hiánya. Tehát, hogyha megnézzük a különböző turizmus piacokat, hogy ne csak Dél-Tirolt, ne csak Balaton, ne csak Székelyföldet említsem. Mindenhol ugye a turisztikai szereplők azok ugyanazok. Vannak a szállásadó entitások, vannak a szállítást, vagy hát nincsenek a szállítást, szállítási szolgáltatást kínáló entitások, és akkor sorolhatnánk, hogy mi minden. Tehát, hogy valószínű, hogyha egy ilyen piramisban építjük fel a székelyföldi turizmuspiac koncepcióját, mint olyat, akkor nekünk még a piramis legalján levő szinteket is mindenképpen pótolni kell. És itt Zoltán említette, ugye, hogy a Dél-Tirol vidékén kis eldugott településeken is irtózatosan magas minőségű és szintű szolgáltatásokkal találkozunk, és említette ugye, hogy autóbuszok révén, vagy hát tömegközlekedés révén bevonnak eldugott településeket is, és ezen tovább mennék, ugye úgy vonják be ezeket a tömegközlekedési eszközöket, hogy, és akkor itt bekapcsolódik a digitalizáció problematikája, hogy nem ott helyben vásárolják meg a jegyet, hanem nagyon kényelmesen leszállnak a reptéren, ami 2-3 órányi távolságra van a szálláshelyüktől akár, és már előre el van rendezve, hogy hogyan jutnak a szálláshelyükre, és a lehető legkényelmesebben utazgatnak a régióban, úgy ugye, hogy a személyautókat, azokat gyakorlatilag nem is kell használniuk. És ez nagyon fontos szempont, hogy ugye a fenntarthatóságról folyamatosan beszélünk, és a Mercedes régió Dél-Tirol azt mondja, hogy nekik az a deklarációjuk, hogy Európa legfenntarthatóbb turisztikai desztinációjává váljanak, és minden fejlődési lépést gyakorlatilag ez alárendelnek. És akkor kérdés, hogy Székelyföld, ugye milyen hasonló a víziót fogalmaz, vagy fogalmazhat meg magának, amely vízió kialakításának során orvosolja azokat a problémákat, amelyeket akár Péter is felsorolt, hogy igen, a természeti erőforrásaink, az ásványvizek, a mofettákkal mit kezdjünk, a többnyelvű feliratok hiánya, ami hát igazából én azt gondolom, hogy redukálhatjuk ezt egy gazdasági kérdéssé. Mert hogy a Székelyföldön a magyarországi turistáknak a jelenléte, a nagy buszos turizmus, mint olyan, az már rég lecsengőben van, és egy új potenciális réteg, amelyet tetszik, vagy nem tetszik, de megszólít és bevon Székelyföld, azok a román nyelvű hát fogyasztók gyakorlatilag.
Adesz Zoltán úr?
Éreztük a különbséget, ugye? Hogy a legfenntarthatóbb desztinációvá akarnak lenni. Tehát már nem csak túlélésért van itt a harc, hogy valahogy tudják gazdaságilag fenntartani a térséget, hanem már tudnak válogatni, már tudnak olyan kicsi pici szegmensekre gondolkozni, hogy olyan turista kell nekünk, aki hosszat ül, aki kényelmesen keveset mozog saját autóval, aki nem hagy nagy ökológiai lábnyomot. Tehát, hogy ez az, ahova kell fejlődni, ezek a célok, és ki kell hagyni természetesen közben azokat a destruktív részeket, amik helyenként megjelennek. Ugye a Dél-Tirol esetében azért egy elég nagy tömegturizmusról beszélünk, de ennek ellenére hihetetlenül jól kezelte ezt a térség, és ennek a nyomát nem látjuk annyira, mint nálunk például, amikor tényleg elmegy 2-3 autóbusz, és utána a szeméthalmok maradnak, és különböző problémákat vet fel, nincs ahova parkolni, stb. Tehát, hogy van jó példa, ezeket a példákat nem lehet egy az egyben interpolálni, mert más a fogyasztói közösségünk, és ezt nagyon fontos szem előtt tartani, hogy mi a saját fogyasztóinknak kell megfeleljünk. Ahogy Emese is mondta, és Péter is mondta, a többnyelvűség az nálunk egy kötelező dolog, de amúgy ezt tudják Dél-Tirolban is, mert ott is ugyanígy van, ezt tudják valamelyest Magyarországon is, amúgy ott is elég meghökkentő a tapasztalatom nekem, tehát de persze vannak jó példák is, ha csak a határmentét nézzük, akkor szinte minden románul megvan, kiszolgálók beszélnek románul, tehát ők tudják, hogy abból csinálnak egy csomó pénzt, és akkor ezt a közönséget ki kell maximálisan szolgálni. Vannak jó példák is amúgy, és gasztronómiáról nem esett szó, tehát vagyis csak negatív konnotációban esett szó, de azért hozzátenném, hogy rendkívül jó kezdeményezések vannak, rendkívül jó konyhák kezdtek kiépülni, jó séfek működnek Székelyföldön is. Nemrég volt a Taste of Transylvania, ami egy kiemelkedő esemény, és nagyon jó fényben tünteti fel az erdélyi vagy székelyföldi hagyományos főzést, és egyre több helyen meg lehet ezt találni, természetesen ez a felső vége a piacnak, tehát a területi szórása nem elegendő még, hogy mindenhol hozzá lehessen férni ezekhez az ingyenségekhez, de lassacskán fejlődünk. Itt ami továbbra is a nagy kérdés az, hogy tudunk-e szintet lépni ebben a fejlesztésben, tudunk-e olyan dolgokat kitalálni, amik idehoznak több jól fizető vendéget, mert amúgy a román közönség rendkívül hálás ilyen szempontból, csak több lábon kéne mi is álljunk, tehát hogy láttuk nagyon jól a COVID esetében, hogy megtörte a piacot, olyan egységek, akik kizárólag külföldi klienskörrel, vagy szinte kizárólag külföldi klienskörrel dolgoztak, azokat szinte megölte. A belföldi turizmus ugrásszerűen nőtt azokban a hónapokban, években. Tehát, hogy minden kicsi rezgése a piacnak az egy új kihívás, és ezért kell sok lábon állni, színesíteni a palettát.
Ezért gondolom én, hogy a turizmus mint olyan, az nem pusztán gazdasági kérdés. Tehát, hogy nagyon, amikor turizmuspiac fejlődéséről, fejlesztéséről beszélünk, akkor azt mindenképpen interdisziplinárisan kell megközelíteni, illetve a hálózati szemlélet az nem maradhat el ebből az egész történetből, hiszen magányos harcosként turizmus területén nagy sikereket elérni, hát nem tudom, hogy lehet-e. Tehát, hogy a turizmus az egy hálózati iparág, mint olyan.
Igen, ezzel egyetértek, de kérdem én, hol van az egységes akarat, amelyik mondjuk a székelyföldi vagy akár az erdélyi turizmus fejlesztését koordinálhatná? És itt hadd említsek meg két dolgot. Említette Zoltán az eldugott települések bekötését a nagyobb hálózatokba. Én úgy gondolom, hogy ennek egy kölcsönösen előnyös, egy win-win, egy szinergisztikus hatása lenne. Ez nem csökkentené a nagyobb központoknak a látogatottságát, sőt, növelni a nagyobb központok látogatottságát, mert egy attrakcióval több lenne a környékükön. A másik probléma, hogy honnan van mindenre pénz, és mi történik akkor, hogyha egy vállalkozó vagy egy polgármesteri hivatal nem tart be bizonyos elemi normákat. Gondolok itt elsősorban, de nem kizárólag a gyilkostó környékére. Hogyan lehetne például a többnyelvű feliratokat kötelezővé tenni, akár pozitív, akár negatív befolyásolással? Ha már a fenntarthatóságnál tartunk, akkor két példát szeretnék csak említeni. Szováta fürdő az mondhatni a medvetóból él, kis túlzással. Medvetó heliotermikus hatása az sajnos lecsökkent, és a tó újrafiatalítása egy nagyon jelentős költségbe kerülne, de ennek a forrását egyelőre nem látom, ezért vagyok különösen kiakadva arra, hogy ilyen helyzetben is fölösleges luxusszállodákra fordítjuk a pénzt. A gyilkostóból nem sokára eltűnnek a fák. Ott is gyakorlatilag egy érdekközösség tette rá a kezét arra a pénzre, amit a gyilkostó megtermelt. Tehát itt hangsúlyozom, ezt a pénzt, a profitot csak nagyon kis részben a vállalkozók hozzáadott értéke termeli. Ott a gyilkostó termeli a profitot, de abból az elmúlt 3 évtizedben gyakorlatilag egy fityink nem folyt vissza a tó környékének a javítására. Tehát itt a hatóságokkal is gond van, a vállalkozókkal is gond van, illetőleg nem látom azt a entitást, amelyik felemelni a zászlót, és ehhez jogosítványai is lennének, hogy felemelje a zászlót és bizonyos intézkedéseket meghozzon. Végül pedig felszeretnék sorolni néhány ötletet, amelyek nyomokban léteznek a Székelyföldön, de Tirolban is, Balatonon is, Svájcban, én közel egy fél évtizedet éltem Svájcban is, valósággal vonzzák a turistákat szezonon kívül is, amelyik úgy kellene tényleg, mint egy falat kenyér a Székelyföldnek, hogy ne csak nyáron és télen legyenek tele a szállodák. Például olyan kezdeményezések, mint a Mini Erdély Park, a Dino Park, a Lepkeház Parajd mellett, a speciális túrák, ilyen-olyan-amolyan csoportoknak, a bizonyos szakmák megtekintése, hát például olyan, hogy kürtös kalács sütés szervezet megtekintése, olyat csak Bálványoson láttam, Zoltánnal írtunk is valamikor egy könyvet a kürtös kalácsról, ezért különösen fájó nekem, hogy nem használják ezt egy turisztikai mágnesként. Fesztiváloknak a szervezése, és nem csak a hagyományos fesztivál szezonban, konferenciáknak a meghívása Székelyföldre, amelyek pontosan, hogy a csúcsidőszakokon kívülre esnek, élő múzeumoknak a létrehozása, amelyekből nagyon sok példa van például Elzászban is, Lotaringiában is, állatparkoknak a létrehozása, hát nekem például életre szóló élményem volt néhány elzászi állatpark meglátogatása, ahol például egész majom közösségeket lehetett látni, és az időjárásuk nem különbözik lényegesen mondjuk a székelyföldi időjárástól. És hát persze a meglevő értékeinknek a sokkal jobb reklámozása, digitális jelenlétünknek az erősítése, a tájékoztató anyagainknak a színvonalával is komoly gondok vannak, a nyelvi diverzitásról nem is beszélve.
Itt szó volt, vagy érintettük azt, hogy kihasználjuk-e azokat a helyeket, amik vannak, illetve hogy vannak védett területeink, és a védett területen turizmust, és minél több embert oda hívni, ásványvizek, mofetták. Hogy állunk ezeknek a kihasználtságával? Én nemrégiben voltam a Szent Imrei büdösfürdőben, és síralmas látvány fogadott.
Én azt gondolom, hogy a fogyasztókat edukálni lehet, és edukálni kell. Tehát itt elhangzott a különböző intézkedések, elhangzott az, hogy intézkedésekre szükség lenne, amelyek segítenek megőrizni különböző természeti erőforrásainknak az állapotát. Tehát, hogy itt igenis kellene, hogy legyen olyan gazda, aki szabályokat hoz, amely szabályok be nem tartásának komoly következményei vannak. Tehát jelenleg nagyon sok természeti attrakció még szabad prédaként funkcionál, és ennek minél előbb véget kellene hogy vetni azért, hogy ne használódjanak el, ne erodálódjanak ezek.
Albert úr, ön hogy látja, hogy a természeti erőforrásainkat miért nem tudjuk megfelelően kihasználni itt a már említett büdös fürdői példánál maradva? Használnak az emberek?
Tehát ez a kulcsa ennek a kérdéskörnek. Tehát a fenntarthatóságot ugye két értelemben használjuk. Utóbbi értelemben az emberek nagy többségében ez mindig az állapot megőrzését és hosszantartó hasznosíthatóságát jelenti. De gyakorlatilag eznek az elsődleges értelme a gazdasági fenntarthatóság. Tehát a hosszú távon használható és pénztermelő voltában a megőrzés. És ezeknél a helyeknél mind pont ez van, hogy mivel nincsen értéke ezeknek a dolgoknak, ezeknek a vonzerőknek, ezeknek a lehetőségeknek, ezért nincsen gazdája sem, mert abban a pillanatban, amikor pénzt lehet valamiből csinálni, rögtön bekerítik, rögtön pénzt szednek, rögtön szedik a szemetet, rögtön valamit ráépítenek. És ezeknél a helyeknél tehát ez egy tévhit, hogy minden borvíz kihasználható fürdés célra, vagy palackozás célra. Tehát, hogy vannak nagyon kis hozamú forráskák, amik elegendők arra, hogy a helyiek megtöltsék a palackokat, és hazavigyék, és iszogassák, és nagyon jó élettani hatással rendelkeznek, de soha nem lehet azt palackozni, nem lehet olyan higiéniai követelményeknek megfelelni, ami a piacot feltételez, amit a piac feltételezne. Na most pont emiatt nincsenek is kutatások ez irányban. Tehát, hogy ahhoz, hogy pénzt lehessen csinálni a Bofetta gázból például, ahhoz hosszadalmas és mélyreható kutatásokra lenne szükség, hogy milyen egyéb hasznosíthatósági relevanciája van a keringési zavarokkal küszködők mellett. Tehát gondolok itt prevencióra, gondolok itt sportolók valamilyenféle passzív akklimatizációjára az oxigénhiányos környezetben. Valószínű, hogy kutatók sok jó ötlettel tudnának eljátszani, és ezek meg kéne történjenek ahhoz, hogy pénzforrás legyen, vagy potenciális pénzforrás legyen ezekből a helyekből. Természetesen vannak jó példák kis népi fürdőkre is, amik megőrződtek, amikre vigyáznak, amiket rendszeresen újra építenek, de nem ez a jövő, mert gyakorlatilag ezek nem fenntartható beruházások. Ezek csak akkor fenntarthatók hosszú távon, hogyha van egy pénzes zsák, aki ezt csinálja. Van egy önkormányzat, van egy egyéb biznisz, ami fenntartja, és elegendő forrást teremt arra, hogy meg lehessen újítani egy medencét, vagy újra lehessen csinálni egy mofettát. Tehát, hogy a fenntarthatóságot azt el kell kezdjük gazdasági értelemben érteni, és természetesen ennek egy része, egy szeletkéje az is, hogy környezetbarátok legyünk, de a legfontosabb az, hogy akkor tudunk környezetbarátok lenni, akkor tudunk Dél-Tirolhoz hasonló elképzeléseket dédelgetni, hogyha van miből.
Urak, hölgyek, itt az adásidőnk végéhez érünk, de én azt látom, hogy van még ebben a témában potenciál. Hans Péter úré lehet a végszó.
Egy olyan témával zárnám, ami nekem nagyon szívem csücske, tudnék, gyerekkorom jó részét a büdös fürdőn töltöttem. Ott elindult jó néhány fejlesztés, és ezek teljesen sztornóban maradtak. És az épületek mennek tönkre, de egy csodálatos mofetta van a büdös fürdőn. És a Székelyföldön olyan hely, ahol a mofetta gáz terápiás célokra kihasználnák, azt hiszem, hogy egy kezemmel megszámolhatom, hogy hány van. Kevésbé szerencsés helyeken, például Karlovy Váriban a mofetta gázt meg mesterségesen állítják elő, néha oda viszik palackokban, és ilyen tömlökbe teszik a beteg embereket, és úgy gyógyítják őket. Ezt meg lehetne nagyon sok székelyföldi településen is honosítani, akár csak az iszapterápiát is jóval nagyobb körben lehetne használni. Végül pedig a tudományos kutatásokra térnék ki, hiszen magam is tudományos kutató vagyok. Sajnos síralmasan állunk. Valóban nincs olyan tanulmány, amelyik a mofetta gáz hatásait tényleg molekuláris szintig tisztázva, különböző felhasználási lehetőségekre rámutatva, úgymond review-olná. Valamikor én is posztdokokat alkalmaztam abból a célból, hogy egy ilyen tanulmány megszülessen, csak sajnos a magánpénzem, amit ebbe betettem, elfogyott, és a tavak kutatását is magánpénzemből, meg intézményi adományokból végzem, sajnos semmilyen grantunk erre nincsen. De én bízom benne, hogy idővel ezek a folyamatok javulni fognak, különösen akkor, hogyha sikerül egy egységes székelyföldi szervezetet létrehozni, amelynek bizonyos hatósági jogkörei is vannak, és úgy tudom, hogy a törvénykezésben már ennek a csírái felelhetők.
Legyen ez a zárszónk, illetve az az ígéret, urak, illetve hölgyem, hogy ezzel a témával, ezzel a sokakat érintő, foglalkoztató témával még témáról beszélgetni fogunk itt a Naprakészben. Dr. Tóth Batizá nemes emőkének, Albert Zoltánnak és Hans Péternek köszönöm, hogy itt voltak és válaszoltak a kérdéseimre.
Köszönjük mi is nagyon szépen.
Köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük szépen.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Benedek Huszárbotont kollégám jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, a viszonthallásra.